Örülök én is, hogy itt lehettek, itt lehetünk. Mondom, őszintén nem volt könnyű elindulnunk ma sem ide, úgyhogy volt egy kis, hát mit mondjak, kérdőjel, hogy hányan tudunk eljönni, hogy egy magam jövök, vagy öten. Eljöttünk öten. Marti otthon maradt, mert ott oda volt a koncerten, és hát kicsit most pihen, kipihenni a fáradalmait, remélem legalábbis. A mai igénk a Lukácsnál van megírva, Lukács evangéliumából fogunk olvasni, a 14-es részből a 12-es verstől 24-es versig, tehát Lukács 14, 12-től 24-ig. Jézusról van benne szó. Jézus akkor a házigazdához fordult, és ezt mondta: ha ebédet vagy vacsorát készítesz, ne hívd barátaidat, se testvéreidet, se rokonaidat, se gazdag szomszédaidat, hogy viszont ők is meg ne hívenak, és viszonzást adjanak neked. Hanem ha vendégséget készítesz, hívd a szegényeket, csonkabonkákat, sántákat, vakokat. És boldog leszel, mivel ők nem tudják viszonozni neked, de megkapod ma jutalmadat az igazak feltámadásakor. Mikor az egyik vendég ezt meghallotta, így szólt: boldog az, aki Isten országának vendége. Ő pedig így felelt: egy ember nagy vacsorát készített, és sok vendéget hívott. Amikor eljött a vacsora ideje, elküldte a szolgáját, és azt üzente a meghívottaknak: gyertek, mert már minden készen van. Ekkor mindnyájan sorra elkezdték magukat mentegetni. Az első azt üzente neki: szántóföldet vettem, és ki kell mennem, hogy megnézzem. Kérlek, fogadd el mentségemet. És másik azt mondta: 5 iga ökröt vettem, és elmegyek, hogy kipróbáljam. Kérlek, fogadd el mentségemet. Megint másik így szólt: feleséget vettem, és ezért nem mehetek. A szolga hazament, mindezt jelentette az urának. Ekkor a házigazda megharagudott, és azt mondta szolgájának: menj hamar a város tereire és utcáira, és hozd be a szegényeket, csonkabonkákat, sántákat és vakokat. És a szolga azt mondta: uram, megtörtént, amit parancsoltál, és mégis van hely. Akkor így szólt az úr a szolgájának: eredj az utakra, a sövényekhez, és unszolj mindenkit, hogy bejöjjön, hadd teljék meg a házam. Mert mondom nektek, hogy senki a meghívottak közül nem kóstolja meg az én vacsorámat. Ki az, aki szeret partin és vacsorán részt venni közületek? Van ilyen ember? Jelentkezzetek, hogyha valaki szeret. Akkor jó, ha jó akarja, ugye? És ki az, aki szeret vendégeket hívni a saját házába? Ilyen is van, jaj, de jó, végre. Sokszor ugye jól esik elmenni ilyen vacsorákra, vendégségbe, partira, mert jó esik csak úgy leülni az asztalhoz, és elfogyasztani azt, amit elébünk raknak. Milyen jó, nem nekünk kell ilyenkor kitalálni, hogy mit főzzünk, nem nekünk kell bevásárolni a piacon, sorbálni a Tesco hosszú-hosszú pénztáránál, és bosszankodni, hogy nem halad a sor, és nem nekünk kell megcsinálni a 23 fogást, és közben a feleségünkkel magulódni, hogy megint leégette a húst. És nem nekünk kell tálalni, nekünk kell azért félni, hogy izgulni, hogy hány tányér és hány pohár fog összetörni a vadi új étkészletünkből. Szóval jobb, hogyha más ember főz, és jobb, hogyha más mosogatja mind a 122 tányért, meg villát, meg kanalat. Amit olvastunk, az egy vacsoráról szóló történet. Egy tényleg egy partiról beszélt Jézus a hallgatóságnak. Azért elmondom nektek, hogy mi történt előtte, mielőtt Jézus megszólalt volna. Jézus meghívta egy vezető farizeus az ő házába egy szombati ebédre, és ő elfogadta ezt a nagyon szép meghívást. Voltak ott néhány farizeusok is, akik jó szokásukhoz híven válogatták a jobbnál jobb helyeket, minél jobb pozícióba akartak kerülni, mutatva azzal, hogy ők milyen nagy és milyen szent emberek. Őket tisztelni kell ezért. Ott egy vízkóros ember is, nem tudom, hogy igazából ki volt, egy szolga vagy bárki, valahogy oda keveredett az asztalhoz, az ebédhez, és Jézus annak ellenére, hogy szombat volt, az embert meggyógyította. És nem kellett többé cipelni a testében a sok-sok vízt, ami ott volt a lábában, a hasában. Helyreállt a szívműködése, helyreállt a veséje. És csak halkan jegyzem meg, hogy milyen jó Jézussal ebédelni, mert történhetnek izgalmas dolgok eközben. Azt mondta Jézus a meghívójának később, hogy ha valakit vendégül akar látni, akkor inkább azokat hívja, akik szegények, akik vakok, akik nyomorultak, mert ők nem tudják visszaadni azt, amit ő készített. Kicsit furcsa ez a gondolkodás, furcsának tűnhet az akkori szokásrendszerben is, és a maiban is. Szerintem kevés ember hív magához mai világban, aki hajtalan, akinek nincs mit ennie, akinek nincs jövedelme. Kevés ember hív magához ebédelni ilyeneket. Jó lenne, hogyha picit tudnak rájuk is gondolni. Nem könnyű, tudom, de ezt mondja Isten, hogy ezt tegyük. Persze van, aki tehetős ember, szoktak jótékonykodni, szervezni különböző rendezvényeket, alkalmakat, koncerteket, megsegíteni, ezek tök jó, hogy vannak ilyenek. De az általánosan elfogadott dolgok azok nem arról szólnak, hogy embereket, szegényeket vendégül látunk saját otthonunkban. És azt mondja egy ott lévő ember, hogy boldog az, aki Isten országának vendége. Jézus erre a mondatra mondja el ezt a példázatát. És igazából ez a példázat nem magáról a vacsoráról szól, nem arról szól, hogy milyen finom ételek voltak, hogy hány fogás volt, milyen volt a torta, meg a pörkölt, volt-e zene, vagy tánc, nem erről szól, hanem rólunk szól, az emberekről szól, rólad szól és rólam szól. Nekem azt mondja ez a történet, hogy azt üzeni Isten vele, hogy ő, az Úr, velem akar lenni. És az Úr veled is akar lenni. Hogyha valaki ebéddel, partnerével vagy ismerősével, akkor valamiféle kapcsolat van köztük. És az étkezés nem csak arról szól, hogy az éhségünket csillapítjuk, az is nagyon jól esik sokszor, hanem inkább az egymással való kapcsolat fenntartásáról, annak építéséről szólna, hogy odafigyelünk a másikra, hogy mi is van vele. Miközben eszünk, beszélgetünk, és másikat jobban megismerjük, közelebb engedjük magunkat ő hozzá, és fordítva. Azt mondta Jézus, hogy volt egy ember, aki egy nagy vacsorát készített. Valószínű, hogy volt pénze, gazdag volt, mert sok-sok-sok-sok hely volt nála. Hogy miért tette ezt, nem tudjuk, csak úgy, valamiért. Biztos, hogy nem kampányfogás volt, hanem egyszerűen azt szerette volna, hogy amilyen van, azt megossza másokkal. A meghívók elkészültek, kiküldte őket, és ráírta, hogy még fogok egyszer nektek szólni, amikor vacsora elkészül, hogy gyertek el. Senki se feledkezzen el róla. Fogok még egyszer szólni. És így is tett. Én várni foglak téged. Ezt mondta. Eljött a nagy nap, sürgés, forgás, jövés, menés, főzés, sütés. És elkészült minden. Minden elkészült. És most jött a poén, akiket meghívott, nem akartak elmenni, pedig szólt nekik a szolgája. Jézus rólunk beszél, mint amit mondtam az imént, és ezek az emberek, akiket felsorol, ők voltak a kifogáskereső emberek, a mentegetőzős emberek. Isten még akkor is veled akar lenni, hogyha kifogásokat keresel. Ugye az első földet vett, a másik ötig a ökröt, a harmadik most nősült. Milyen rossz időzítés egy vacsorára, mondhatták, hogy pont most kell menni, mikor nekem ott az új földem, a munkaeszközöm, meg a feleségem, hát még ilyet. Ezek lehetnek ugye teljesen helyén való kifogások, mert ugye ki nem szeretné megnézni, hogy a szántóföldje milyen, hogy az új ökrök hogy szántanak, és hát ki ne akarna élete párjával, szerelmével együtt lenni az este folyamán. Jézus egy vacsoráról beszél. Nem reggeliről, nem ebédről, hanem vacsoráról. A reggel és az ebéd talán elvonhat a napi munkától, és az ember nem teheti meg azt, amit eltervezett aznapra. Tehát a vacsora szervezője az tiszteletben tartotta az embernek a napi ritmusát, az életét, és nem várt el olyat, amit saját maga sem tenne meg. A vacsora általában a nap végére esik, amikor már több ideje van az embereknek, és elvárható lenne, hogy az arra, akiket meghívtak, azok elmenjenek. Mondhatnánk azt, hogy a földvásárló és az ökörvásárló kifogása elég gyenge, miért ne tehette volna meg napközben, hogy a földjére kimenjen, megnézze azt, és hogy szánthasson. Viszont a frissen nősült emberünk álláspontja hát kicsit súrolja azt a hatát, hogy hát talán neki jó ez a mentsége, elfogadható lenne. De ott a kérdés, hogy miért nem mondta azt a szolgának, hogy a feleségemmel miért nem mehetnék el együtt erre a vacsorára? Milyen jó lenne, hogyha ott lennénk együtt az újdonsült feleségemmel a nagy vacsorán. És ráadásul szép is, milyen jó lenne, ott mellettem mutatna is, hogy vihetném őt karonfogva, de nem tette ezt meg. Jó lenne nekünk is így gondolkodnunk, hogyha Isten országának vagyunk a tagjai, részesei, akkor vigyük el azokat, akik mellettünk vannak, akik hozzánk tartoznak, akiket szeretünk. Picit gondolkodjunk másképp. És ha az ifjú pár együtt szeretne lenni, akkor miért ne lehetne Isten országában együtt? Itt arról beszél Jézus, azt értettem meg ebből a részből, hogy képesek vagyunk-e lemondani saját terveinkről, saját javainkról Isten országáért. Föl tudjuk-e mérni és meglátni Isten országának az értékét, annak értékességét és fontosságát a saját jövőnk, saját boldogságunk elérése miatt. Ő egy nagyon fontos vacsoráról beszél. ennek az időpontja az fix és meghatározott. Nem rakható át másik időpontra. A föld megtekintése az átrakható lett volna. A szántás is átrakható lett volna. A feleség megint egy érdekes pont. Hát lehet, hogy az megint kérdéses, hogyan tudjuk elfogadni ezt a mentséget, mert itt emberekről van szó, itt mély érzelmekről van szó, amik befolyásolhatnak minket. De mégis arról szól a történet, hogy tudok-e alkalmazkodni, tudok-e igazodni Isten országának működéséhez? Be tudom-e illeszteni az életemet Isten országának a folyamatába? Csak azt keresem mindig, hogy mit nem tudok tenni, a kifogásokat, a mentségeket, hogy mit, miért nem tudok már megcsinálni olyan régóta, miért nem tudok elmenni oda, ahova kellene, egy testvérhez, egy régi ismerőshöz, egy baráthoz, egy régi baráthoz. Miért nem tudok imádkozni rendszeresen és mélyebben? Miért nem töltök több időt Istennel? Miért bujkálok előle? És ez miért fontos ez számunkra? Mert a saját boldogságunk múlik rajta. Akik kifogásokat kerestek, akik a meghívást nem fogadták el, ők boldogok voltak? Lehet, hogy addig igen, még annak az öröme égett bennük, hogy van új és jó, értékes földem. Hogy van új munkaeszközöm. Van egy szép, fiatal feleségem. Ezek amúgy tök jó dolgok. Ugye, Andy? De ha az ember idősebb lesz, megöregszik, akkor már nem tudja a földet úgy megművelni. Akkor nem tud már szántani, vetni. Nagyon sok idős emberre találkozok a munkám során, és sokuknak volt hobbi kertjük. Mesélték, hogy itt ott Gyáréten, Baktóba, Szőregen, mindenfelé volt. Ahogy idősödtek, le kellett róla mondani, mert nem tudták csinálni. Nagyon szép volt, gyönyörű fotókat láttam, szőlőlugasokról, rózsákról, gyümölcsfákról, mindenről. De eltelt 30-40 év, és bocsi, nem megy, el kellett adni a földet. És ugyanez igaz sajnos a feleségekre is. Nem lesz mindig ifjú és üde. Nem lesz mindig az arca sima. Vigyázok, de ugyanez igaz a férjekre is. Azt is el kell mondani. Nem csak a feleségekre. Sajnos. Biztos, ezek után meg fogom kapni a magamért. Tudom, ez ugyanígy igaz a férjekre is. A hajuk az elkezd fogyni. A kocka hasuk átalakul gömbhassá. Tehát ezek ilyen szép folyamatok, amiket egyszerűen hát lehet kezelni egy idő után. Nem tudom, hogy mennyire sikerül. De ez a valóság. Ez a valóság. Ezzel szemben ott van Isten országa, amely nem öregszik, nem megy tönkre, nem évül el, és nem avul el. Mert teljesen más törvények vannak benne, mint a mi kis földi világunkban. Néhány hete volt egy kórus találkozó, ahol Bori énekelt, és a végén volt egy lufi eregetős programpont, ahol kaptak a gyerekek egy-egy szál lufit, és azt elengedték egy vezényszóra föl a levegőbe. És akik ott voltak, a szülők, ismerősök mind néztek fölfelé, nézték, hogy hogyan szállnak föl a héliummal töltött lufik. És ezen gondolkodtam, hogy mit tudunk, mit kellene elengednem, mi az, amit nekem is el kellene engednem, amihez már évek óta, régóta ragaszkodom, ami nincs Isten országában, ami máshol tartozik, lehet, hogy nekem tetszik, de nem Isten országának a része. A gondolkodásmódom, a bűnöm, amit ott hordozok már régóta, a keserűség, a szegénységem miatti fájdalom, mi az? A másik dolog, ami úgy szólt nekem akkor, hogy mindenki az ég felé nézett. Hányszor néztek föl az ég felé? Helyes. Csak úgy nézni és fölfelé nézni, Isten felé nézni. Tehát nagyon sokszor én csak idáig, vagy még idáig se látok. Ahelyett, hogy föltekintenék oda, ahonnan jön az én segítségem, ahonnan jön az áldás, ahonnan jön az erő, ahonnan jön az ima meghallgatás. Próbáljuk ki. Nekem nagyon szólt akkor ez a dolog, hogy igenis, hogy nézni fölfelé is, és keresni azt, aki teremtett, keresni azt, aki szeret, keresni azt, aki velem akar lenni. Ezek az emberek, akik kifogásokat keresték, ők nem mentek el a vacsorára. És a házigazda nagyon mérges lett. Azt hiszem, azok lennénk mi is, hogyha egy csomót készülünk, sütünk, főzünk, és senki nem fog eljönni. Ugye rosszul esik mindenkinek. Egy csomót készül, és senki nincs ott. Az házigazda nagyon mérges lett, és elküldte a szolgáját a sántákhoz, szegényekhez, bénákhoz, vakokhoz. Ők azonnal igent mondtak. Ők voltak a szükségben lévők. Azt mondhatjuk, hogy igazából őket nem kötötte semmi a földhöz. Lehet, hogy csak a bizonyos kódulóhelyük, ahol leültek, és ott kódultak. És ők így hamar elfogadták az ingyen kaját, az ingyen vacsorát. A házigazda nagyon nagy lelkű volt. Igazából ez róla szól, szerintem. Hogy képzeljük el, hogy csupa, szegény, csóró, nyomorult, vak, sánta, béna, féllábú ember megy el egy vacsorára. Mi lehet ott? Lehet, hogy a személyi higiéniájuk nem volt az elvárható szinten. Magyarul bűnösek voltak és koszosak voltak. Nem volt ruhájuk sem megfelelő az alkalomhoz. Lehet, hogy leették az asztalt, hogy a vak leverte a poharat, és a vörösból kidőlt a fehér asztalterítőre. A néhány pohár összetört, és akkor tönkre ment. De ez nem érdekelte a gazdát, hogy ilyen embereket hívott oda. Lehet, hogy azt se tudták, hogy melyik kézzel kell fogni a villát, meg a kést. Hogyan mutat egy ilyen népség abban a teremben, ami díszes, ami gyönyörű szép. De mégis a gazdának egy dolog számított, hogy amit készített, azt oda akarta adni az embereknek. És ezek az emberek boldogok voltak, hogy ott lehettek, és ez volt a lényeg. Lehet, hogy te is szegénynek, nyomoréknak érzed magad. Lehet, hogy vak vagy, mert nem tudsz mit kezdeni az életeddel. Nem tudod, hogy merre menjél. Hogy a szegénység, a nyomorúság, a betegség túlerőben van az életedben. Nemrégen olvastam a Krónika könyvében Ászá király történetét, Júda királya volt, és ott írja a Biblia, hogy 580 ezer katona volt az ő seregében, és egy alkalommal az etiópok ellenük támadtak, és milliós hadsereggel jöttek ellene. Ászá király jó király volt, Istenben bízott, és azt mondta: Uram, neked nem nehéz segíteni az erőtlent a sokasággal szemben. Segíts meg bennünket, Urunk Istenünk, mert rád támaszkodunk, és a te nevedben jöttünk ez ellen, a tömeg ellen. Uram, te vagy a mi Istenünk, mutasd meg, hogy ember nem tehet ellened semmit. Ezt húznám alá, hogy rád támaszkodunk, és a te nevedben jöttünk ez ellen, a tömeg ellen. Ez egy nagyon szép történet, és győztek persze, Isten adott nekik erőt, és legyőzte a királya az etiópokat, és elszaladtak. Nagyon szép történet, gyönyörű Bibliában, és mi van ma? Mi van ma, hogyha a túlerő ott van a te életedben, a betegség, a kilátástalanság, a hitel, ami nyom, a hiteltörlesztés, ami nyom már évek óta. Igazából akkor lenne az életünk nyomorúságos, hogyha az Istenünk, aki Ászá Istene is volt, ugyanígy ezeket nem tudná velünk megtenni, de ő képes rá. Teológiai szakszóval élve ő omnipotens. Isten az Úr. Tehát ő mindenható. A hatalma korlátlan. És ezt ma is meg tudja tenni. Ő ellene nincsen túlerő. És ha úgy érzed, hogy neked nem megy, akkor mondd azt, hogy Uram, én rád támaszkodom. És a te nevedben jövök ez ellen, a tömeg, a túlerő ellen. És én hiszem, hogy Isten ugyanaz ma is, mint ami volt több ezer éve, és ma is meg fogja tenni. Andi a héten írt egy vallomást, hogy így mondjam, önmagáról. Nagyon mély volt, és nagyon belém markolt. Lázár történeté azt szólt neki előle, azt mondta Isten neki, hogy jöjj ki. És azt írta le, beolvastam, hogy hullaszagúan is hiányzok Istennek. Tehát ő most nagyon mélyen van, tehát nagyon kicsi, kevés a hite, és úgy érzi, hogy Istentől távolabb van. De most így szólt neki az Úr, hogy hullaszagúan is kell lesz. Büdösen is, vakon is, nyomorékon is, piszkosan is, ahogy a tékozló fiú is kellett az apjának. Isten vár akar lenni. Ma is ott él az a kérdés, hogy hol vagy az édenkert óta. Isten keres, és veled akar lenni. Gyere velem! Sétáljunk együtt! Mert én ezt szeretném, és ez neked is jó lesz. Volt még egy szereplő a történetben, nagyon fontos számomra, ez a szolga. Ez a szolganak nagyon nehéz dolga volt szerintem, hogy rábízta ez a gazda a szegényeket, a bénákat, a sántákat. Őket kellett elkísérni oda a vacsorára. És neki volt hozzá türelme. Ugye egy féllábú ember, egy vakember nem tud olyan gyorsan közlekedni, olyan tempóval, nem tud tájékozódni, mint egy épp ember. Tehát neki volt hozzá türelme, hogy ezt a sokaságot, aki mind nyomorult volt és szegény, és beteg, ezeket elkísérte. Hogyha mi Istent szolgáljuk, nekünk van-e türelmünk az ilyen emberekhez, akik kicsit úgy lassabbak, akiknek az életük, a lelkük megnyomorodott, és tönkre mentek. Tudjuk-e őket elkísérni Isten országába, Isten felé? Van-e ehhez türelmünk? Tehát ott voltak a teremben a szegények, a betegek, a vakok, és mindig volt még hely. És azt mondta a ház ura, hogy menjen ki a szolga, és az úton lévőket is szólítsa meg, akik valahonnan, valahová tartanak. Az úton lévők. Kell is Isten velük akar lenni. Akik nem gazdagok, nem vállalkozók, akik nem is szegények, nem is betegek, az a közép réteg, mondjuk így. Akiknek vannak céljaik, vannak az életről elképzeléseik, tudják, hogy hova akarnak menni, tudják, hogy mit akarnak. Isten őket is hívja. És Isten nem lebeszélni akarja őket a céljaikról, a munkájukról, a családjukról, hanem kiteljesíteni akarja azokat azzal, hogy Isten dimenziójába helyezi az életüket. Isten sohasem elvenni akar valamit tőlünk, hanem adni akar. Az a jelenlétét akarja adni. Hogyha úgy látod, hogy az életed rendben van, és boldog vagy, Isten még ennél is többet akar adni. Isten egészen közel akar menni hozzád. Isten veled akar lenni. Ma is, holnap is, azután is, jövőre is, mindig. Azt láttam meg ebből a történetből, hogy Isten országa egy kapcsolatról szól. Jézus elmondta többször, hogy több alkalommal is, hogy Isten országa az lehet kovász, lehet egy gyeretett kincs, mint a mustármag. Isten országa egy kapcsolat, amit így ebből láttam, ebből történetben láttam meg. Isten veled akar lenni akkor is, hogyha tehetősebb vagy, akkor is, hogyha földed van, ha vannak földi értékeid, hogyha házas vagy, hogyha nem vagy házas, akkor is. Akkor is, hogyha vak vagy, akkor is, hogyha az életed megbénult, akkor is, ha nyomorultul érzed magad, akkor is Isten veled akar lenni. És akkor is, hogyha úton vagy, valahonnan, valahová. Isten az ő országába akar látni téged, mert minden készen van. Te döntesz. Kell, vagy nem? Amen. Helga szeretne mondani nektek valami fontosat, már régóta készül, most van egy lehetőség arra, hogy elmondja, oké? Helga.
Köszönöm szépen, végre szerettem volna igen szót kapni, de már hosszú-hosszú hetek óta szerettem volna mondani valamit, és nem volt idő, de hál' Istennek most szakítottunk rá időt. Én csak annyit szeretnék mondani, hogy elsősorban köszönöm mindazoknak, akik az ikertestvéremért imádkoztak. Most itt van Szegeden, nagyon szépen köszöni az üdvözleteiteket, az imádságaitokat, és azt írta nekem, hogy reméli, hogy hamarosan köztünk lesz. Ez az egyik. A másik, amit szeretnék mondani, hogy nagyon jó munkahelyem van, jónak ígérkezik, ha bár nekem vannak még gyengeségeim, és azt mondta a főnök, hogy senkit nem szeretne elküldeni innen, mert immár 20 éve áll ez a cég fönt, és szeretné ezeket az embereket, már mint hármunkat megtartani, akik most ott vagyunk. Úgyhogy egyelőre ez. Ami a habatortán, inkább azt szerettem volna legjobban elmondani, hogy azt is szeretném nektek megköszönni, akik imádkoztak én értem. A tüdőmnél volt egy folt, amikor azt mondta a doktornő, hogy ezt figyelni kell, mert nem tudja, hogy most daganat-e vagy nem daganat. És én akkor egy picit pánikba estem, de utána én azt közöltem a doktornővel, hogy nem baj, majd a másik hónapban nem lesz ott. Ő persze akkor nem értette, hogy mire mondom, és akkor kezdtem el saját magamért, aztán kértelek benneteket, hogy imádkozzatok, és elmentem az orvoshoz, vissza, mert ugye nézegetik a tüdőmet folyamatosan, és közölte, hogy ez a folt már nincs ott. És mondta azt, hogy egy év után menjek vissza kontrollra. Úgyhogy csak ennyit szerettem volna nektek mondani. És még egyszer köszönöm, hogy imádkoztatok, kértünk.
Én imádkozom közben Helgának. Köszönöm szépen, Jézus, az ajándék Helga a gyülekezetnek. És akarunk ez a több lélek benne, és örülöm, just bless her cotton socks off. Amen. Okay. Most szeretné csinálni valamit új, és remélem a feleségem fordítás nekem. I'd like us to have some prayer groups.
Ja szeretné, ha most ilyen kis ima csoportot csináljunk.
And I'd like us to pray for opportunity this week.
És erre szeretné, hogy imádkozzunk a lehetőségre.
In the story, we are the servants.
A történet most hallottunk, mi vagyunk a szolgálók. És akkor erre szeretnénk, hogy most imádkozzunk a lehetőségekre. Hogy mi mostan az elkövetkező héten mi is tudunk szolgálni. Sokszor kifutunk az időből. Most már sok időnk van.
So
Andy nem fog beleszólni.
And I want a men's group.
És Andy akkor egy férfi csoport csinálni.
So all the men, we're gonna pray together.
Az összes férfi majd ott külön lesztek. És a szép hölgyek vagy nők majd ilyen how many groups?
I don't know, just three or four people together.
Csak hármas vagy négyesbe jöjjetek össze.
And let's pray for the week and let's see what God does.
És akkor imádkozzunk a hétre, és akkor megnézzünk, hogy Isten mit fog cselekedni.
After that we're going to sing a song.
És ezután énekeljünk.
We'll have a few adverts.
Lesz egy hirdetni való, hogy van, ha egyáltalán van-e.
We'll say the blessing and we'll go home.
És utána áldás, és utána hazamegyünk.